Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2024.
április 27-én szombaton. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntésem szól a szürke hétköznapoknak, a munkának, amit nap mint nap magunkra veszünk, és a szavaknak, melyekkel embertársainkkal érintkezünk. Urunk, e napon neked mondunk köszönetet. Köszönjük a megterített asztalt és azokat, akik ételünket elkészítették. Köszönjük a buszvezetőt, aki ma egy beteg meglátogatására vitt minket. Köszönet a levél kihordóért, ki hírt hozott egy távoli rokonomtól. Köszönet nővérem telefonjáért, vagy a segítségemre jött szomszédomért is. Hisz mindegyiken keresztül te vagy Urunk, ki segítesz, ki telefonálsz, és ki ránk mosolyog. Szép vagy mai nap, szép. Köszönet ezért neked, Urunk. Köszönet. Amen. A mai nap pozitív gondolatát ezúttal Alekszandr Nikolajevics Skriabin, orosz zeneszerző és zongora művésztől kölcsönöztem, aki 1915-ben ezen a napon hunyt el. Ő a következőképpen fogalmazott: az optimista egyáltalán nem az, aki soha nem szenvedett, hanem az, aki átélte és legyőzte a kétségbeesést. Most pedig a folytatásban javaslom, hogy tekintsük át együtt az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd újból hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Zitákat, Marianokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. A folytatásban pedig ezúttal is fellapozzuk majd a kalendáriumot. Április 27-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, és újabb műsorajánlót legközelebb 6 óra 5 perckor hallhatnak itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Követünk téged, Úr Jézus, de hogy követhessünk, ragadj meg bennünket, mert nélküled senki sem képes felemelkedni. Hiszen te vagy az út, az igazság, az élet, a képesség, a hit, a jutalom. Védj fel bennünket, mint út, erősíts meg, mint igazság, éltess, mint élet. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Lezárult a látássérültek elemi rehabilitációjára kiírt pályázatok elbírálása, a kormány 600 millió forinttal támogatja a szolgáltatást, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkár a Szolnokon. Fülöp Attila a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Vakok elemi rehabilitációs központjában tett látogatásán közölte, a döntés alapján az országban 11 szolgáltató 22 helyszínen végzi majd a rehabilitációs tevékenységet. Emlékeztetett, 3 éve teremtették meg a szolgáltatás törvényi biztonságát, a terep tapasztalatokat figyelembe véve, civil szervezetekkel együttműködve. Így azok a látássérültek, akiknek az egészségügy által nyújtott ellátáson túl a mindennapi élethez és munkába álláshoz szüksége van látásrehabilitációra, azt a civil szolgáltatókon keresztül igénybe tudják venni, tette hozzá. Bár lassan már egy hete elkezdődött a választási kampány, és az aláírás gyűjtés még mindig kérik nyilvántartásba vételüket jelölő szervezetek, a Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén újabb egyesületeket vett nyilvántartásba a június 9-i választásokra. Mivel a bejelentések megfeleltek a követelményeknek, az MVB nyilvántartásba vette az önkormányzati választásra a Sárkányhajó Kulturális és Sport Egyesületet, a Budaörsi Vállalkozók Egyesületét, valamint a Regélő Hagyományőrző Egyesületet. Az EP választásra a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint péntek délig már 35 pártot vettek nyilvántartásba jogerősen, az önkormányzati választásra 520 jelölő szervezetet, a nemzetiségi választásra pedig 101-et. A jogerősen nyilvántartásba vett független jelöltek és jelölő szervezetek múlt szombaton vehették át az ajánlóíveket és kezdhették meg az ajánlások gyűjtését. Az Európai Unió egyre jobban hasonlít a hanyatló ókori római birodalomra, ahol fertőzések pusztítottak, tombolt a migráció, nem foglalkoztak a védelemmel és a bürokrácia vette át az irányítást, mondta Mateusz Morawiecki pénteken a Konzervatív Politikai Akció konferencián Budapesten. A volt lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, bár ez nehéz választás, de ha Európát ismét működőképes otthonná akarjuk tenni, a jólétet, a gyors GDP növekedést, valamint a védelmi politika erősítését kell előtérbe helyezni a klímapolitikára fordított óriási összegek helyett. A növekedést választjuk, de nem utasítjuk el a gyökereinket. Hiszek abban, hogy a konzervativizmus olyan pozitív és modernizáló erő, olyan koncepció, amely a jövőre vonatkozik. Ugyanakkor fontosak számára a hagyományok, a keresztény értékek, tette hozzá. Egy padláson találták meg a román határrendőrök azt a két menekülő embercsempészt, akik egy hamis rendszámú személygépkocsival 9 távol-keleti bevándorlót akartak átszöktetni Nagylak térségében Magyarországra, de lebuktak egy közúti ellenőrzésen, közölte a román határrendészet. Szerda este a romániai nagylakváros rendőrei és határrendészek közúti ellenőrzésre akartak megállítani egy gyanús járművet, amelyről olyan információval rendelkeztek, hogy bűncselekmény elkövetésére használják. Az autó nem állt meg, nagy sebességgel tovább haladt az úton, de lesodródott az úttestről és kerítésnek ütközött. A jármű utasai szétszaladtak, ezért a hatóságok felkutatásukra indultak, és a rendelkezésükre álló felderítő drónok segítségével rövidesen sikerült 9 személyt őrizetbe venniük. Végül az időjárásról. Sokat fog sütni a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futózápor zivatar még kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, nyugaton északnyugaton erős lesz a déli szél, tovább melegszik az idő, a hajnali fagy megszűnik, délután pedig már 18-23 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Interjú Erdő Péter bíborossal a Magyar Nemzeti Zarándoklatról. Ferenc pápa leendő spanyol papoknak, Krisztus szerető szívével rendelkező pásztorok legyetek. Április 29-én 10 hiteles és kiadatlan fotót tesznek közzé Pió atyáról.
Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Súlyog Tamás magyar köztársasági elnököt. A Magyar Nemzeti Zarándoklat keretében április 25-én csütörtökön reggel Ferenc pápa Vatikánban kihallgatáson fogadta Súlyog Tamás magyar köztársasági elnököt. A magyar államfő reggel 8 órakor érkezett a Vatikánba feleségével együtt, Habsburg-Lotaringiai Edward szentszéki magyar nagykövet kíséretében. Amint egy fél órás magánkihallgatás követően került sor az ajándékok átadására, majd a hatodik pál aulában találkozott Ferenc pápa a Magyar Nemzeti Zarándoklat tagjaival. Köszöntése során elsőként üdvözölte polgári hatóságok közt az elnököt. Köszöntöm a polgári hatóságok képviselőit. Különösen örömmel üdvözlöm Magyarország új köztársasági elnökét, dr. Súlyog Tamás urat. A pápai audiencia után Súlyog Tamás köztársasági elnök Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel a vatikáni államközi kapcsolatok titkárával folytatott hivatalos tanácskozásokat. A szentszék sajtóterme a tárgyalás követően közleményt adott ki a találkozóról. Az államtitkárságon tartott szívélyes találkozón a felek kiemelték a jó kétoldalú kapcsolatokat, és elismeréssel szóltak a katolikus egyház elkötelezettségéről, amellyel a magyar társadalom fejlődését szolgálja. A megbeszélése során áttekintettek néhány közös érdeklődésre számot tartó témát, különös tekintettel a családra, a fiatalokra, valamint a sérülékenyek számos keresztény közösségeire szerte a világon. A megbeszélése során külön kitértek az Ukrajnában zajló konfliktusra, különös tekintettel annak humanitárius következményeire, továbbá béke előmozdítására tett erőfeszítésekre. Vatikáni hivatalos tárgyalásai után Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök részt vett a Szentpéter Bazilikában tartott hálaadó szentmisén, amelyet Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek mutatott be.
A Magyar Nemzeti Zarándoklat zárónapján, csütörtökön délelőtt, a Szent Atya kihallgatása után szerkesztőségünk riportot készített Erdő Péter bíborossal, Ferenc pápa egy kedves gesztusáról, a zarándokokhoz intézett beszédéről. Most hallgassák meg vele készített beszélgetésünket.
A Szent Péter Bazilika sekrestéje kápolnájában készített riportot Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsekkel, a Szent Atyával történt nagyon szép, gyönyörű találkozásunk után. Egy nagyon személyes mozzanatra hadd emlékezzem vissza. A kialkotás után, az ünnepi fotó elkészítésekor a Szent Atya odafordult a bíboros atyához, és akkor itt szeretném, hogyha folytatnád.
És adott egy cukorkát, mégpedig egy ilyen csomagolt cukorkát milánói fölirattal, nagyon kedvesen, de úgy mosolygott hozzá, láthatólag tetszett neki az egész találkozás, és ezt akarta ezzel kifejezni.
Igen, ez egy apró gesztus, de ő az apró gesztusok embere, ő nagyon tud élni a pillanatnak a lehetőségeivel, és hát nem csak egy szemcukrot adott, hanem örömet, meglelkesedést, mert mi szeretettel vártuk, és ő nagyon szintén szeretettel szólt. Mi az, ami frissiben a beszéd első hallata nyomán megmaradt ugye a lelkedben, bíboros atya?
Természetes, hogy visszaemlékezett ő is a magyarországi látogatására, és az ott megjelent fő motivumok előkerültek a beszédben. Ilyen volt például Magyarországnak a híd szerepe, de ilyen volt a magyar szenteknek a tisztelete is, köztük a 20. század vértanú szentjeié. Tehát elismerte azt a tanúságtételt, ami a magyar katolikus közösség mögött a 20. században megvalósult. Ugyanakkor a híd szerepet azt hangsúlyozta is, azt hiszem, hogy regionálisan is, meg a körülöttünk élő világ felé is, meg a többi felekezetek irányában is, tehát ökumenizmus, vallásközi együttműködés. Ugyanakkor a szegények, a rászorulók, a menekültek vonatkozásában is szólt, külön kiemelve az ukrán menekülteket, akiknek a fogadtatásáról nagyon pozitív élményt szerzett Magyarországon.
Önmagát három jelzővel minősítette, miként és hogyan érkezett Magyarországra, zarándokként?
Igen, hát elmondta azt, hogy zarándokként érkezett, de elmondta azt is, hogy testvérként és barátként érkezett, különösen hangsúlyozta a papokkal, püspökökkel való közösségét. Nyilván a Szent István bazilikában tett látogatása és az ottani találkozás erősítette benne ezt az összetartozás érzést, amit közvetített a mi számunkra is, már akkor és most újra. Nagyon lelkesek voltak a papnövendékek most, akik eljöttek Rómába a zarándok csoporttal. Ő is külön végig vitette magát mindegyikkel, kezet fogott, volt egy pár kedves szava mindenkihez.
Ott volt a mellette éppen, amikor hallottam ezt a kis apró intermezzót. A program szerint a Szent Atya a fotóhoz ment volna, aztán utána ment volna a következő programjára, Szent Péter térre, arra az Olasz Akció Katolika fiataléba találkozott volna. És akkor azt mondta, azt hallottam, olaszul mondta, szeretném köszönteni a papokat, meg a híveket, toljatok arra. És akkor elment a híveket.
Igen, egy kicsit hasonló gesztus volt, mint a Szent István bazilika előtt, amikor kijött a papokkal való találkozóról, és látta, hogy teli van a tér. És nem bírta megállni, hogy föl ne keljen a kerekes székből, és meg ne induljon a hívek felé. Hát most nem kelt föl a székből, de mégis megindult a hívek felé. Először azokat a csoportokat üdvözölte, akik ott az első sorokban álltak, külön a hallássérülteket. Ők is csoportosan jöttek, még jeltolmácsot is biztosítottak, és nagyon szép találkozó volt. Tehát azt hiszem, hogy ezért is emlékezetes, ebben is rímel ez a mostani találkozás a budapesti útjára.
Ez a harmadik napja a nemzeti zarándoklatunknak, a nyitó Szent Mise a Lateráni Szent János Bazilikában, aztán tegnap szerdai napon délelőtt a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában 1200 hívő jelenlétében. Milyen érzés látni a nyájat a pásztor részéről?
Mert ugye ezek a bazilikák nekem diákkorom óta is nagyon kedvenc római templomaim, a Szent Pál Bazilikának a csodálatos harmonikus belső tere, a Laterán, mint minden templomok anyja és tanítómestere, a római egyház szimbóluma, hivatalosan mindig a pápa szék temploma volt, katedrálisa, és hát itt mai napon a Szent Péter Bazilika, mert mégiscsak a lélek mozgatja az anyagot. Szent Péter és Pál apostol tanúságtételére épült a római egyház, és ez a tanúságtétel, ez a hit olyan anyagokat mozgatott meg, amelyek a világ csodáját jelentik. A Szent Péter Bazilikáról, meg a többiekről is, ez kell, hogy az eszünkbe jusson, az a hit, ami képes volt a köveket megmozgatni, nekünk is, a rendelkezésünkre álló legjobb képességek szerint, a termésünk legjavából kell kifejezni a hitünket, és kifejezni a hálánkat Isten iránt.
Mi az, ami megmozdult a kőben, a Magyar Katolikus Egyház anyagában, papjaiban, híveiben az elmúlt egy esztendő alatt a Szent Atya látogatása óta?
Hát sok minden történt. Például voltak sorozatok, amelyek a pápa tanítását átelmélkedték, elemezték, különösen például a Katolikus Egyetemen mondott beszédét, az egyetemi szinten ifjúsági csoportokban is, de nagyon fontos volt az is, hogy a Kossuth téri rendezvénynek az emlékeit képben és szóban, még filmformában is felelevenítették. Ott a Kossuth téren nyilvánvaló volt, hogy igaz, hogy határon innen és túl magyar katolikusokhoz jött elsősorban. De azért itt volt az egész társadalom képviselve. Láttuk azt a Kossuth téren, hogy a testvéregyházak, vagy a világi társadalom is megjelent és örömmel üdvözölte.
A Szent Atya többször visszatért arra itt Rómában, hogy meglepte Magyarországon a magyar katolikus püspökök barátságát, nem csak a többi protestáns püspökkel, hanem a rabbikkal, és a lelkének ez egy nagy örömet okozott.
Azért ezen sok-sok éve dolgozunk, és azt hiszem, hogy ez is egy adottság Budapesten különösen, de Magyarországon általában is, hogy nem feltétlenül két egymástól távol álló csoportot kell közelíteni, hanem sokszor ezek a szomszédoknak a kérdése, és sokszor családon belüli ügyek, sokszor valóban közös emlékezetet lehet építeni és fölfedezni. Nem véletlen, hogy a pápa az új magyar szentek közt külön is megemlítette Salkaházi Sárát.
És akkor most így záró gondolatként, mit remélhetünk ettől az arándoklástól, hogy 1200-an jöttek ezek teljes püspöki kar, mint egy 100 pap részvételével, nagyon komolyan, nagyon mély imádságos szívvel, mi az, amit haza vihetnek az arándokok Magyarország?
Nyilván az egyes csoportok fölkészítésétől és attól az imádságtól is függ, amellyel kísérték az útjukat, tehát hogy nem tisztán turizmusba vettek részt, de nagyon fontosnak tartom, hogy a pap növendékek, a diákonus és papszentelés előtt álló fiatalok itt voltak. Mert azt hiszem, hogy nekik a hivatások szempontjából is döntő kérdés, hogy részei vagyunk a világegyháznak, és a világegyház közös hitét és közös küldetését vállaljuk mi is.
Nagyon szépen köszönöm, jó hazatérést és további áldó szolgálat.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Erdő Péter bíborossal Páter Bértesaljai László beszélgetett.
Ferenc pápa a leendő spanyol papoknak: Krisztus szerető szívével rendelkező pásztorok legyetek. Krisztus szerető szívével, kitárt karokkal és mosolygós tekintettel legyetek népetek pásztorai, buzdított Ferenc pápa, amikor a Spanyolországból érkezett szevillai szeminaristákhoz fordult Jó Pásztor vasárnapja előestéjén. Istenben élő szívvel, kitárt kézzel és széles mosollyal osszátok meg az evangélium örömét mindazokkal, akikkel találkoztok. Ezt javasolta Ferenc pápa a spanyolországi Sevilla Metropolita és Redemptoris Mater szemináriumai diákjainak, amikor szombaton a Vatikánban fogadta őket audiencián. Arra ösztönözte őket, hogy legyenek olyan pásztorok, akik gyengéden törődnek népükkel, Krisztus szívével és szeretetével. A pápa beszéde elején rámutatott, hogy találkozásuk egy nagyon jelentős nap, a Jó Pásztor vasárnapjának előestéjére esik. Ti, szeminaristák, elhívást kaptatok az Úrtól, hangsúlyozta Ferenc pápa, amikor arra buzdította őket, hogy tanáraik segítségével az Úr szívből jövő példáját követve legyenek lelki pásztorok. A Szent Atya kiemelt 4 olyan területet, amelyre a leendő papoknak összpontosítaniuk kell energiáikat. Ezek a lelki élet, a tanulás, a közösségi élet és az apostoli tevékenység. A pápa szerint ezek integrációja szükséges és sürgős ahhoz, hogy valóban pappá válhassanak, aki megérti, hogy teljesen át kell adnia magát Istennek és testvéreinek, kiváltképpen a leginkább szenvedőknek. A Szent Atya emlékeztetett egy andalúziai szent pásztorra, boldog Marcelo Spinola y Maestre bíborosra, papképző tanárra, aki szerint az erény és a tudás 2 olyan dolog, amelyet lehetőleg meg kellene tanítani a papságra készülőknek, hozzátéve, hogy a tudás erény nélkül pöffeszkedik és nem épít, az erény tudás nélkül pedig épít, de nem tanít. A pápa ezzel a megállapítással illusztrálta, hogy a jövő papjainak meg kell őrizniük egy bizonyos szent egyensúlyt. Arra hívott, hogy a pap valósítsa meg magában az imádság, a tanulás, a testvériség és a misszió egységét. Ferenc pápa beszéde végén bátorította a szeminaristákat, hogy használják ki jól a szemináriumban eltöltött idejüket hitük örömteli ápolására és megosztására.
Április 29-én 10 hiteles és kiadatlan fotót tesznek közzé Pio atyáról. A Pietrelcina szentjéről elnevezett Saint Pio Foundation, Szent Pio alapítvány, a vatikáni kommunikációs, valamint a kulturális és nevelési dikasztériumok védnökségével elérhetővé tesz a nyilvánosság számára új képeket egy erre a célra kialakított weboldalon. A Szent Pió fényképei, emlékek egy szentről elnevezésű eseményt, a boldoggá avatásának 25. évfordulója és az alapítvány létrejöttének 10. évfordulója alkalmából rendezik meg. A sajtótájékoztatót április 29-én a vatikáni filmtárban tartják Elia Stelluto fotós jelenlétében. A Szent Pió Alapítvány, a vatikáni kommunikációs dikasztérium, valamint a kulturális és nevelési dikasztérium védnökségével 10 hiteles és kiadatlan fotót tesz közzé a pietrelcinai szentről. A Szent Pió fényképei, emlékek egy szentről elnevezésű esemény emlékeztet a kapucinus szerzetes boldoggá avatásának 25., valamint a Szent Pió Alapítvány létrejöttének 10. évfordulójára. A non-profit szervezet célja, hogy megismertesse Pió atya, az egyik kortárs szent életét, akit a hívek leginkább tisztelnek szerte a világon, és elősegítse tiszteletét. Az alapítvány sajtóközleménye arról tájékoztat, hogy a Szent Pióról készült fényképeket, köztük a kiadatlanokat is, a Szent Pió Alapítvány alapítója és vezérigazgatója Luciano Lamonarca, aki tenor énekes is, választotta ki Pió atya személyes fényképészével, Elia Stelluto-val együttműködve. Mindketten jelen lesznek a sajtótájékoztatón április 29-én hétfőn 12 órakor a vatikáni filmtárban Felice Acrocca Beneventói érsekkel és Andrea Torniellivel, a vatikáni média főszerkesztőjével együtt. A nagy felbontású képeket még aznaptól ingyenesen elérhetővé teszik a www.therealsaintpio.org weboldalon keresztül katolikus intézmények, hívek, csoportok számára, hogy előmozdítsák a Szent Pió iránti áhítatot. A fotók azonban nem használhatók fel kereskedelmi projektek megvalósítására. Ebben a fontos évben, amikor Szent Pió boldoggá avatásának 25. évfordulóját, valamint a Szent Pió Alapítvány megalakulásának 10. évfordulóját ünnepeljük, ezeket a fontos dátumokat kívántuk kiemelni azáltal, hogy megajándékozzuk a hívek millióit Szent Pió, szeretett szentjük hiteles képeivel, amelyeket elvihetnek otthonaikba, templomaikba és üzleteikbe, és rábízhatják magukat és életüket, szögezte le Lamonarca. Hozzátette, karizmájának előmozdítása révén alázattal elismerjük Szent Piót az évek során nyújtott áldásáért és védelméért. Elia Stelluto fényképész kifejtette. E hosszú évek során mindig elérhetővé tettem a birtokomban lévő Szent Pióról készült fotókat azoknak, akik kérték, hogy növekedjen tisztelete. A Szent Pió Alapítvánnyal együttműködésben létrehozott jelenlegi projekthez kiválasztott fényképeket ajándékként teszem közzé, amelyet azért adok, hogy a katolikus közösség részesülhessen a szeretete tettéből. Bizonyos vagyok benne, hogy ez olyas valami, ami különösen tetszeni fog Szent Pió atyának, nyilatkozta a fényképész.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lezárult a lentes sérültek elemi rehabilitációjára kiírt pályázatok elbírálása, a kormány 600 millió forinttal támogatja a szolgáltatást, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkár a Szolnokon. Fülöp Attila a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei vakok elemi rehabilitációs központjában tett látogatásán közölte, a döntés alapján az országban 11 szolgáltató 22 helyszínen végzi majd a rehabilitációs tevékenységet. Emlékeztetett, 3 éve teremtették meg a szolgáltatás törvényi biztonságát, a terep tapasztalatokat figyelembe véve, civil szervezetekkel együttműködve. Így azok a látássérültek, akiknek az egészségügy által nyújtott ellátáson túl a mindennapi élethez és munkába álláshoz szüksége van látásrehabilitációra, azt a civil szolgáltatókon keresztül igénybe tudják venni, tette hozzá. Bár lassan már egy hete elkezdődött a választási kampány, és az aláírás gyűjtés még mindig kérik nyilvántartásba vételüket jelölő szervezetek, a Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén újabb egyesületeket vett nyilvántartásba a június 9-i választásokra. Mivel a bejelentések megfeleltek a követelményeknek, az MVB nyilvántartásba vette az önkormányzati választásra a Sárkányhajó Kulturális és Sport Egyesületet, a Budaörsi Vállalkozók Egyesületét, valamint a Regélő Hagyományőrző Egyesületet. Az EP választásra a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint péntek délig már 35 pártot vettek nyilvántartásba jogerősen, az önkormányzati választásra 520 jelölő szervezetet, a nemzetiségi választásra pedig 101-et. A jogerősen nyilvántartásba vett független jelöltek és jelölő szervezetek múlt szombaton vehették át az ajánlóíveket és kezdhették meg az ajánlások gyűjtését. Az Európai Unió egyre jobban hasonlít a hanyatló ókori római birodalomra, ahol fertőzések pusztítottak, tombolt a migráció, nem foglalkoztak a védelemmel és a bürokrácia vette át az irányítást, mondta Mateusz Morawiecki pénteken a Konzervatív Politikai Akció konferencián Budapesten. A volt lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, bár ez nehéz választás, de ha Európát ismét működőképes otthonná akarjuk tenni, a jólétet, a gyors GDP növekedést, valamint a védelmi politika erősítését kell előtérbe helyezni a klímapolitikára fordított óriási összegek helyett. A növekedést választjuk, de nem utasítjuk el a gyökereinket. Hiszek abban, hogy a konzervativizmus olyan pozitív és modernizáló erő, olyan koncepció, amely a jövőre vonatkozik. Ugyanakkor fontosak számára a hagyományok, a keresztény értékek, tette hozzá. Egy padláson találták meg a román határrendőrök azt a két menekülő embercsempészt, akik egy hamis rendszámú személygépkocsival 9 távol-keleti bevándorlót akartak átszöktetni Nagylak térségében Magyarországra, de lebuktak egy közúti ellenőrzésen, közölte a román határrendészet. Szerda este a romániai nagylakváros rendőrei és határrendészek közúti ellenőrzésre akartak megállítani egy gyanús járművet, amelyről olyan információval rendelkeztek, hogy bűncselekmény elkövetésére használják. Az autó nem állt meg, nagy sebességgel tovább haladt az úton, de lesodródott az úttestről és kerítésnek ütközött. A jármű utasai szétszaladtak, ezért a hatóságok felkutatásukra indultak, és a rendelkezésükre álló felderítő drónok segítségével rövidesen sikerült 9 személyt őrizetbe venni ők. Végül az időjárásról. Sokat fog sütni a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futózápor zivatar még kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, nyugaton északnyugaton erős lesz a déli szél, tovább melegszik az idő, a hajnali fagy megszűnik, délután pedig már 18-23 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Hova mész? Hova futsz? Mondd, hogy jó reggelt! Ölelj át a világ, épp hogy életre kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte.
alakul még az igazi kép. Nézni szeretném a színek meg a fény, hogyan vonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeket, néhány kikötő, még útba ejthető, de úgyis visszaérkezem. Ébredés, változás, minden új nap új. Öle játsz, mitől félsz, ennyi hajnalon túl. Az, aki szép, az reggeli szép, amikor ébredj, még ha össze is gyűl. Az ágy, ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröd hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy, ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, ha tükröd hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak látsz. Az légy, aki van, ha elhajózom hosszú vizeken. Néhány kikötő, még útba egyhető, de mindig visszaérkezem.
Az légy, aki vagy, érezd jól magad.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Április 27-en szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Zitákat és Marianokat. A Zita latin-német eredetű név, jelentése sebes, gyors. A magyarba a német nyelvből került, ott a Felicitas becézője és C-vel ejtik. Az olasz Zita név is C-vel ejtendő, és a hajadon jelentésű Zita citta szóból származik. A ziták védőszentjükként tisztelhetik azt a zitát, aki 12 éves korától kezdve egy gazdánál volt szolgáló, az itáliai Firenzétől nyugatra fekvő utcában. Kitűnő szolgálatkészségével, türelmével, jótékonyságával és önmegtagadó életével vált híressé. 1272-ben hunyt el. A Marian latin eredetű név, a Marianna névből származhat. Jelentése Marius családjához tartozó, vagy Szűz Máriához tartozó. Más magyarázat szerint a Mária és az Anna összetételének tekintik a legtöbb nyelvben. Éppen ezért a Marianok védőszentje a boldogságos Szűz Mária, valamint Szent Marianna is, aki ferences harmadrendi apáca volt, és 1645-ben hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Zita és Marian nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet! Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 27-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1791-ben született Morse, amerikai festő és feltaláló, az elektromágneses távíró megalkotója. A távíró megszerkesztésével új korszakot nyitott a hírközlés technikájában. Morse, amerikai feltaláló, 1832-ben álmodta meg a távíró elvét. Ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Az első nyilvános sikert végül 1837. szeptember 4-én a New York-i egyetemen tartott bemutató hozta meg. Morse akkor fél kilométerre távol levő munkatársa adni kezdte a jeleket, majd az előadóteremben álló készülék ingája tüskéket rajzolt a papírszalagon. Ezután Morse leolvasta a számokat, és mivel fejből tudta a kódokat, felolvasta a papíron álló szöveget, amelyen a következő állt: sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én. Az egységes nemzetközi jelzésrendszerré vált pont-vonal kombinációt Morse csak 1839-ben dolgozta ki. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat. 1915-ben született Móricz Lili, színésznő, író, Móricz Zsigmond legfiatalabb lánya. Bot Béla majd György László színészek felesége volt, a Színi Akadémián 2,5 évet végzett. Évfolyamtársai voltak Gobbi Hilda, Básti Lajos, Gellért Endre, Fónai Márta és Perczel Zita. Pályája kezdetén naíva szerepeket kapott, majd prózai művek jellemszerepeit alakította. Édesapja legnagyobb örömére eljátszotta a Nem élhetek muzsika szó nélkül című darab női főszerepét is. A színpadtól kényszerűen visszavonulva Móricz Zsigmond hagyatékát gondoztam. Megörökítette a leányfalui életet, kötetbe rendezte Móricz Zsigmond és Simonyi Mária levelezéseit. Írt drámát és dramatizált is, többek között Édesapja, Rab oroszlányát és Csiben novelláit. A Miskolci Állami Nemzeti Színház 1952. április 13-án mutatta be Manuka Vadász című örmény népmeséből átdolgozott gyermekdarabját, amelyet férje György László rendezett. Több évtizedig élt második férjével, György Lászlóval a Németvölgyi út kezdő szakaszán, Szabó Lőrinc egykori lakóháza mellett. 1987-ben megalapította a Móricz díjat, amellyel kiemelkedő irodalomtörténeti teljesítményeket ismernek el minden évben. 2007-ben Kolos Virág, Móricz Virág leánya, Móricz Lili és György László levelezését, illetve egyéb dokumentumait felajánlotta az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetnek. A színház és irodalomtörténeti jelentőségű hagyaték 2008-ban került az intézmény birtokába. 1935-ben Szentesen született Őze Lajos, kosudíjas magyar színművész, vagy ahogy ő nevezte saját magát, színjátékos. A 20. századi magyar színjátszás egyik kiemelkedő alakja volt ő, jellegzetesen fanyar, humorú színész egyénisége. Fiai Őze Gábor és Őze Áron szintén színművészek. Szegény sorsú családban született. Mezőgazdasági technikumot végzett, majd a Budapesti Színház és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát. Pályafutását a Miskolci Nemzeti Színházban kezdte, majd átszerződött a Budapesti Nemzeti Színházhoz, amelynek haláláig tagja volt. Markáns színészi egyénisége, fanyar humora, jellegzetes exaltált hanghordozása elsősorban vígjátékokban és szatírákban érvényesült, de drámai szerepeit is rendkívüli hitelességgel, mély átéléssel formálta meg. Főszerepekben és jellemszerepekben egyaránt egyenletes teljesítményt nyújtott. Különösen emlékezetesek Shakespeare drámákban játszott alakításai, de nagyban hozzájárult magyar szerzők színpadi műveinek sikerrevitelében is. Első filmszerepeit az 50-es években játszotta el, de igazán foglalkoztatott színművész csak 10 évvel később, illetve élete utolsó 2 évtizedében volt. Ekkor tévéjátékokban és filmekben is gyakran szerepelt. Például a Tanú, az 5. pecsét, vagy a Hány az óra, Vekker úr című filmekben. Színművész munkássága elismerése kép 1970-ben Jászai Mari díjat kapott, majd érdemes és kiváló művész címekkel is jutalmazták. 1990-ben posztumusz Kossuth díjban részesült. Szülővárosában, Szentesen nevét őrzi a Városi mozi. 1941-ben Budapesten született Dobos Attila, zeneszerző, táncdalénekes, fogorvos. Dobos Attila táncdalai címmel válogatás lemeze jelent meg 1968-ban, ezen 6 dalát saját maga énekli. Gyakran lépett színpadra feleségével Mari Zsuzsival, akivel 1965-ben házasodtak össze, és 5 évig éltek együtt. Angéla lányuk Németországban született. Amikor külföldre települt át, a rádióadók a dalainak sugárzását abba hagyták, a lemezét betiltották, és a boltokból megsemmisítés céljából visszavonták. Később visszatért Magyarországra. 1985-ben jelent meg második lemeze, Dobos Attila új dalai címmel. 1991-ben jelent meg korlátozott példányszámban az Ember tragédiája című operája. Később újra megházasodott, és több gyermeke is született. Dobos Attilának olyan slágereket köszönhetünk, mint a Se veled, se nélküled, az Isten véled, édes piroskám, az Annál az első ügyetlen csóknál, a Kövek a vízparton, a Boldogságtól ordítani tudnék, a Mama, a Nyári zápor, és ha minden ember boldog akar lenni. 1953-ban született Tokodi Ilona, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas, szoprán operaénekes. Aki érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. 1971-ben lett a Zeneakadémia növendéke. 72-ben megnyerte a Kodály énekversenyt. A következő években a Genfi, a Pozsony énekversenyek, majd a budapesti Erkel énekverseny győztese lett. Az Operaház magánénekese 1976-tól volt, és a Bécsi Staatsoper állandó vendégművésze is volt. 1977-ben mutatkozott be az Operaházban Durkó Zsolt Mózes című művének ősbemutatóján, ahol az anya szerepét alakította. Európa és Amerika számos nagyvárosában és operaházában vendégszerepelt. 1996-tól a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Énekesi példaképének Renáta Scottót tartja. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1521-ben a Fülöp-szigeteken hunyt el Fernando de Magellán, portugál felfedező, a Csendes óceán névadója. Az ő vezetésével indult útjára 1919-ben az az expedíció, melynek tagjai végül elsőként hajózták körül a földet, ám Magellán útközben a benszülöttekkel vívott harcban életét vesztette. 1928-ban hunyt el Alpár Ignác műépítész, egyetemi tanár, a Vajdahunyadvár, a Nemzeti Bank és a Tőzsde Palota tervezője, akinek eredeti neve Schöckl Ignác volt. Számos templomot, iskolát, bankot és más középületet tervezett. Többek között a Szabadság tér, Vörösmarty tér, József Nádor tér, Roosevelt tér épületeit. Az első világháború után már nem tervezett, de a művészeti közéletben aktívan részt vett. Elnöke volt az Építőmesterek ipartestületének. 1998-ban hunyt el Szeberényi Lehel, háromszoros József Attila díjas szlovákiai magyar író, aki 1951-ben, 53-ban és 83-ban is megkapta a József Attila díjat. Szülei Szeberényi Dezső és Marosi Erzsébet voltak. Bán révén a községházán dolgozott kisegítőként, majd a Nemzeti Parasztpárt putnoki és ózdi járási titkára volt. A Miskolci Szabadszó és az Északi Szabadszó munkatársa is volt. Újságírója volt a Válasz és a Budapesti Szabadszó című lapoknak. 1949 és 52 között a Nőklapja munkatársa volt. 57 és 62 között, valamint 72 és 81 között a Kortárs folyóirat rovatvezetője is volt, és országgyűlési képviselőjelöltként is indult. Művei közül a teljesség igénye nélkül megemlítem a Szalmácska, a Költő és őrangyalai, a Napsugár utca, az Emlékek völgye és Az erdő nincsen zöldág nélkül című műveit. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1908-ban kezdődött meg a negyedik újkori nyári olimpia Londonban. Eredetileg Róma rendezte volna a negyedik újkori nyári olimpiát, de az olasz főváros visszalépése után London lett a helyszín. Ezen az olimpián összesen 110 versenyszámban osztottak érmeket. 22 országból 21 sportágban küzdött az 1999 férfi és a 36 női résztvevő. Ezen az olimpián volt először versenyszám a műkorcsolyázás. Ezzel London lett az első olimpiai város, amely téli eseményeket is rendezett. A magyarok 63 fős küldöttséggel érkeztek. Mindössze 3 aranyérmet nyertünk, de innentől kezdve számítanak a magyar kardvívók a világélvonalában. Egyéniben dr. Fuchs Jenő állhatott a dobogó tetejére, aki kétszeres aranyérmes lett, hiszen a csapatversenyt is magyar kardozók nyerték. A harmadik aranyérmet egy birkózó, a nehézsúlyú Weiss Richard kaptam, és kevesen múlt, hogy a 4x200 méteres magyar úszóváltó tagja is érmesek legyenek. 1994 óta emlékeznek meg a szabadság napjáról a Dél-afrikai köztársaságban. A mai nap a megrokkant dolgozók nemzetközi napja is. És megemlítem még azt, hogy 2014-ben a kereszténység történetében egyedülálló módon a mai napon egyszerre két pápát avattak szentté, 23. Jánost és 2. János Pált. Kedves hallgatóink, április 27-ei kalendáriumunkat hallották.
Elfér egy vitatkozás.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.